Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 65. Zsoltárunknak az első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Elfoglalva a 165. dicséretnek az első három versét énekeljük. A 165. dicséretnek az első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk, hiszen egyedül te vagy szent. Te vagy az, aki világokat alkottál, és te vagy az, aki embert teremtettél. Urunk, köszönjük, hogy minket is megajándékoztál az életünkkel. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra bennünket, sőt, arra méltattál, hogy egyen-egyenként keressél meg, külön úgy szólítsál meg bennünket, hogy mi azt megértsük, és külön-külön mindannyiunkhoz úgy tudtál fordulni, hogy mindig láttad a mi szükségeinket. Urunk, csodálatos előttünk, hogy hatalmas, mindenható Isten vagy, egész világnak az Ura, és mégis a mi ideig való életünk, a mi kis problémáink mindehhez képest mégis fontosak a te számodra. Köszönjük, hogy megmutattad szeretetedet, hogy elküldted értünk az Úr Jézust, hogy megmutassad, hogy az ő áldozata árán mi is üdvözülhetünk, mi is hozzád tartozhatunk egészen. Urunk, hálát adunk neked, amiért minden időben Úr vagy, amiért, ha minden változik is, te nem változol meg. Te ugyanolyan vagy, mint mindenek előtte, s hisszük, hogy ma is ugyanaz a kegyelmes Isten vagy, az az irgalmas Úr, az a türelmes mennyei Atya, aki mindig is voltál. Köszönjük, hogy mi a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus által ismerhetünk téged, és követhetünk. Kérünk, hogy taníts bennünket, légy segítségünkre, jobban értsük az akaratodat, jobban értsük azt, hogy nekünk most mi a dolgunk, hogyan akarsz készíteni az ünnepre, és hogyan akarod formálni az életünket a te kezedben. Urunk, add a te szent lelkedet, hogy értsük és szeressük a te igédet. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Dániel könyvéből, a második résznek, Dániel könyve második részének az első 23 versét. Kicsit hosszabb az ige szakasz, melegítsük a padot, közben foglaljunk helyet. Dániel könyve második része. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz. Arámul. Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. De ha az álmot és magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Adjátok tehát elő az álmot és magyarázatát. Azok másodszor is válaszoltak, és ezt mondták a királynak. A király mondja el az álmot szolgáinak, mi majd megadjuk a magyarázatot. A király válaszolt, és ezt mondta, most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgokat kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbizottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnek és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Dániel pedig áldotta érte a menny istenét, ezt mondta Dániel, Isten neve legyen áldott, örökkön örökké. Ővé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak, és dicsőítlek én téged, atyáim istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Kedves testvérek, történet folytatódik. Nem azért nem olvasom, mert az a holnapi szakasz lesz, mert egy történet ez, csak nagyon hosszú lenne, majd szóban összefoglalom. Dániel könyvét kezdtük el olvasni, és tegnap is Dániel könyvéből szólt az igehirdetés, ahogy körülnézek, akik tegnap voltunk, ma is úgy vagyunk együtt. Tegnap is hallottuk a Dániel próféta könyvének a történetét. Mondtam akkor is, a fogságban vagyunk, és a fogságban játszódik. Ez a babiloni fogság, amely Krisztus előtt 598-ban, illetve 589-ben két lépésben is vitték Izraelnek a legjavát, Judának a legjavát Babilonba, Sinear földjére, ez Babilon, és ott telepítették le őket. És ahogy hallottuk, némelyeket kiválasztottak közülük, hogy különböző pozíciókat töltsenek be ebben a hatalmas birodalomban. Egy birodalom egészen más, mint egy ország, nem nagyon van erről igazi tapasztalatunk, csak úgy, mint birodalomnak részei, elég régen Magyarország már csak birodalom részeiként létezik, valahová mindig tartoztunk valami nagy egységbe, és nem mi voltunk a birodalomnak a vezetői, hát ez már vagy 500 éve így van. Egészen másképp működik egy birodalom, ahol sokfajta nép van, és nekik együtt kell élni. Nyilván a legtöbb esetben hódítással történik, vagy sok esetben a birodalom létrehozása, de utána békére van szükség, és ennek a békének az egyik lehetősége az, hogy azokat a népeket, akik a birodalomban élnek, azokat valahogy közösen érdekelté teszik a birodalomnak az irányításába. Így járt Dániel és néd barátja, akiknek ugye a nevét itt is olvastuk, de az ismertebb neve az a Sédrák, Mesák, Abednégó, tehát a Babiloniában kapott nevek. Eredetileg a nevük az Úrra vonatkozott és a hitre, itt meg babiloni isteneknek a neveit kapták, akkor, amikor új pozíciót kaptak, hiszen ez az új pozíció, amelyet ők kaptak, ez már a birodalom szempontjából egy másik helyzet volt, szolgái lettek a királynak. A kiképzésükről, a 3 éves tanulásukról hallottunk először tegnap, ahol ragaszkodtak ahhoz, hogy biztos, ami biztos, nem a király asztaláról, vagyis nem azt tennék, amit a többiek, hiszen ott egyrészt mindenféle tisztátalan zsidók számára nem megehető dolgokat is ettek, illetve ezek valamilyen formában a bálvány imádáshoz is kapcsolódtak, tehát mondjuk egy bálvány előtt bemutatott áldozatból is származhattak, tehát neki ajánlották fel a bálványnak ezt az áldozatot, és ők úgy gondolták akkor, hogy aki eszik ebből a bálványoknak felajánlott, ugye a babiloni isteneknek felajánlott áldozatból, akkor maguk is részesei lesznek ennek a hitnek, ennek a vallásnak, ez volt az akkori elképzelés, és Dániel és a barátai nem szerettek volna ebben részt venni, ragaszkodtak az Istenhez. Most folytatódik a történetük. Érdekes, hogy amikor a fogságról beszélünk, a babiloni fogságról, akkor igazából olyan leírásszerű tudósítás nem nagyon van ezzel kapcsolatban. Van arról szó, ahogy a proféták megjövendőlik, arról, ahogyan elmondják, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha nem ragaszkodnak az Istenhez, hogyha nem benne bíznak, meg bálvány isteneket imádnak, a fogság lesz a következménye, ezt Isten előre megmondja. Aztán utána van egy másik egészen komoly tudósítás erről, ez Ezékiel könyve, ezt megelőző könyv, a Dániel könyve előtt, amely viszont egy sajátos nézőpontból, Isten üzenete szempontjából mutatja be Ezékiel prófétának a munkája által a népet, tehát meg az egész fogság helyzetet. Tehát nem egy fogság leírását látjuk, hanem Ezékiel szolgálatát látjuk, és ebből a nézőpontból tudunk meg valamit arról, hogy mit is jelentett ez a fogság, de elsősorban a szolgálatról, az üzenetről szól. Itt Dániel könyvében a fogságban levő életnek egy szakaszát látjuk, mégpedig azoknak a szemszögéből, akik a társadalomnak a felsőbb rétegéhez tartoznak, tehát a mindennapokról, az akkori emberek, a zsidók mindennapjairól megint nem sok minden derül ki, hanem néhány vezetőnek az életéről. Tehát nagyjából így néz ki, illetve Esdrás, Nehémiás, a visszatérés kapcsán tudunk még meg valamit, hogy milyen is volt a fogság. Tehát néhány nézőpontból, de nem mondjuk egy olyan leírás, mint akár mondjuk a Mózes könyve, akár a leírása a honfoglalásnak Józsué könyve, amely alapvetően egy történeti részt ír le. Itt nézőpontokat kapunk. Ez a nézőpont tehát Dánielnek a helyzetéről szól. Az egész környezet idegen, nem Izraelben megszokott környezet, ez Babilon. Babilon az a hely, ahol egyébként is a tudománynak a középpontja van. Babilon az, ahol kitalálják, legalábbis mi úgy gondoljuk, arról híres, hogy a csillagokból hogyan kell a naptárt megcsinálni. Szóval egy komoly hely ez, az akkori tudós világnak a középpontja, de akkor a tudomány nem volt úgy elhatárolva, mint most, hogy van a természettudomány, meg van a társadalomtudomány, nem tudom, hogy a jogtudomány az külön ág-e, de van még természetesen a teológia, mint tudomány, illetve hát van még az összes többi, ami hát olyan kétséges, hogy tudománya, azért ezek a hókusz-pókuszok, van, aki ezt tudománynak állítja be, de mondjuk úgy egyébként ilyen természettudományos nézetből ez nem tűnik annak. Akkoriban ezek a dolgok még együtt voltak. Ezek még nem váltak így külön. Tudósok, azok mágusok, igézők, sokfajta társaság, ennyire nem vált külön, valahogy ezt így egybe becsomagolva ebbe a csomagba lehetett megkapni és lehetett megismerni, aminek biztos voltak a mi szempontunkból is tudományos részei, meg voltak egyebek is. Tehát ezen most így ne botránkozzunk meg, ezt szeretném mondani, hogy ilyen helyzetek vannak. A nagy királynak, egy hatalmas birodalom uralkodójának, a babiloni birodalom uralkodójának vannak ilyen tanácsadói. Azért nyilvánvaló, hogy ezeket a birodalmakat se úgy irányították, hogy nem voltak tanácsadók, nem voltak emberek, de itt is kiválasztják a vezetőket, tehát ott is egy működéshez egy ember mindig kevés. Az, hogy ő hozza meg a végső döntést, az most egy részletkérdés ebből a szempontból. Tehát ebben a helyzetben álmodik egyet a király. És ugye a király magánélete sem magánélet ebből a szempontból egy ilyen birodalom esetében, hanem ez is közügy, álmodik valamit, és szeretné tudni, hogy mit jelent az álom. Gondolom, hogy ez nem először fordult elő, de most van egy csavar, mert nem mondja el azoknak, akik ehhez értenek, és akiknek ez a szakmájuk, hogy meg tudják ezt a dolgot fejteni, nem mondja el az álmot, mert azt mondja, hogy hát ha akkor fogom tudni, hogy igazat mondtok, hogyha nem tudjátok, vagy hogy nektek kell az álmot is kitalálni. Ugye érezzük, hogy ez egy nehezített pálya, rögtön csődöt is mondanak mindannyian. Kicsit úgy képzelem el ezt a történetet. A leírásból nekem valahogy az jön ki, hogy van egy hatalmas trónterem, bemennek oda ezek a álomfejtők, és egy párbeszéd zajlik, ahol még meg se szólítják a királyt, hanem azt mondják, hogy a király mondja el a tudósainak, ők a tudósok, tehát nem azt mondja, hogy mondd el király, hanem tehát, hogy nagyon hivatalos, nagyon protokoláris az egész beszélgetés, ahol megpróbálják a királyt nagyon alázatosan rávenni, hogy ugyan már mondjon valamit, mert így nem tudnak semmit kezdeni. És ez többször, ez a oda-vissza beszélgetés ez zajlik, és közben a király mérges lesz, pedig mondják neki, hogy ember ezt nem tudja megfejteni, az istenek pedig, itt a pogány istenekről van szó, azt mondja, hogy nem laknak együtt testben, a testben élőkkel. Tehát itt olyan dolgokról van szó, amit halandó nem tud megfejteni, és ilyet még nem is kérdezett senki. A király nagyon mérges lesz, haragra gerjed, és elhatározza, hogy parancsot ad kivégezni a bölcseket. Hát ez egy ilyen világ, egyébként gyorsan lehet magasra jutni, és gyorsan lehet nagyot bukni, tehát így néz ki ez a történet, és hát így jut el a hír Dánielhez és a barátaihoz, amikor is Arjúkkal találkozik, ő a testőrparancsnok. Ugye a testőrparancsnok az, aki a királynak a legközelebbi embere, aki nem csak a saját testét védi, úgymond, hanem az egész palotát, és hát bizonyára itt komoly katonai egységeket is jelent ez, és végrehajtja az utasítást. Itt tudja meg Dániel, hogy probléma van, mert őket is egybe véve a babiloni bölcsekkel meg akarja öletni a király. Ezért kap engedélyt először Arjuktól, aztán utána pedig be tud menni a királyhoz. Azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy be tud menni, tehát azért ott se lehetett csak úgy bemenni a királyhoz, tehát ő is valahogy ehhez a belső körhöz tartozik, valahogy bejut, és kap engedélyt a királytól, hogy egy kis haladék legyen, hogy gondolkodjanak rajta. Mit tesz Dániel? Ugye, amikor arról beszéltünk, hogy 3 év kiképzést kap Dániel, itt két dolgot gondolnak a teológusok, a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy lehet, hogy ez még ennek a kiképzés alatt van, lehet, hogy már utána. De mindenképpen ennek része volt, hogy ezeket a tudományokat ismerni kellett. Tehát például az álomfejtésnek is a tudományát, valószínűleg ezt is tanították, hát ezek az emberek valahonnan tudták ezeket. De nem kezdenek el könyveket forgatni, nem kezdenek el régi iratokat elővenni Dániel és a társai, hanem azt olvassuk, tudtára adja a társainak, Hananiának, Misáélnek és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez. Ez volt az az igerész, ami nekem legjobban megtetszett, ezt tettem fel a honlapra, hogy irgalomért könyörögtek a menny istenéhez. Olyan helyzetbe kerültek, amiben semmi közük nincsen. Nem tehetnek róla. Tehát nem ők jelentkeztek, hogy szeretnénk a császárnak, vagy a királynak, az uralkodónak a tanácsadói, meg álomfejtői lenni. Kiválasztották őket, kijelölték őket, és oda tartoznak ehhez az elithez. Nem tettek semmit, meg se próbálkoztak, eredetleg meg se kérdezték őket, az életük mégis veszélybe került. Azért ez valahol ismerős, tehát ugye ott a babiloni fogság, ez a büntetés. Ez meg egy olyan helyzet, amire nem számítottak. Egy olyan helyzet, ami nem ők idéztek elő, egyszer csak lett, egyszer csak belekerültek, de megoldást nem láttak. Ebben a szempontból szerintem egy elég ismerős történet, mennyi ilyen helyzet van, amihez nincsen közünk, amit nem mi idéztünk elő, amihez igazából hát semmit nem tettünk, se pró, se kontra, de mégis benne vagyunk. Én kicsit így érzem, bocsánat, hogyha ennyire erős az összeköttetés, ez a mai helyzet, ez a mai háború, hogy igazából közünk nincsen a történethez semmilyen formában, még annyira se, hogy ugye a háborúzó felek mindkettő a Szovjetunió tagjai voltak annak megalakulásától kezdve, mi meg hála Istennek ebből kimaradtunk, csak egy ideig lettünk megszállt ország, de mégis benne vagyunk, mégis néha ilyetten nézzük a híreket, mégis aggódunk, mert tudjuk, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, ami nem jó helyzet. De nem tudunk kilépni belőle, nem tudunk megoldást találni, mert a megoldás nem a mi kezünkben van, a megoldás mások kezében van, és még ahogy tűnik, még csak nem is a mi országunk vezetőinek a kezében van a megoldás, hanem valahol másutt. Valami ilyesmi jutott eszembe, amikor ezt a részt olvastam, mert úgy érzem, hogy ebben van aktualitás. Van, amikor egyszerűen van egy helyzet, amiben nem lehet mit kezdeni. És akkor mit csináljunk? Hát lehet okoskodni, ugye szokták mondani, én már megszoktam, de hogy mindig ami van, a magyar nép az annak a szakértője. Voltunk Covid szakértők, foci szakértők, nyilván most háborús külpolitikai, meg biztonsági, meg katonai szakértők lettünk, mindenkinek van véleménye. Hát ez az egyik, de ugye azért vannak biztos komolyabb véleménnyel rendelkező emberek. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Mit tudunk olyankor csinálni, amikor nem úgy működik a dolog, hogy azt mondom, hogy én rontottam el valamit, és akkor oda megyek, és Uram, bocsáss meg nekem. És akkor tudom, hogy megbocsátod, tudom, hogy elfogadom. Nagyon érdekes élmény volt ma. A gyerekekkel arról beszélgettünk, a boldog mondásokról, hetedikesekkel, hogy boldogok, akik sírnak. És mondták, hogy hát azért, ha nem is boldogok, de hogyha az ember kisírja magát, azért ez kicsit tovább lendíti a dolgokon. És valahol azért valami ilyesmi a bűnbánat is, hogy amikor az Isten előtt tudok sírni, le tudok előtte borulni, megvallom a bűneimet, és el tudom fogadni azt, hogy megbocsátott, akármi is van, azért az tovább rendít, hogy vele rendeztem a helyzetet. De itt még erről sincsen szó, hiszen semmit nem csináltak Dániel és a barátai, hanem arról van szó, hogy bizony ők egy olyan helyzetbe kerültek, nem ők idézték elő, nem ők hozták létre, és nem is tudják megoldani, és a megoldást sem tudják. Mit lehet csinálni akkor, amikor semmi nem segít, amikor az emberi bölcsesség csődöt mond, olyan szépen le van írva egyébként, hogy az elit, a krém. Hát akkor az akkori világon, mondjuk hagyjuk a kínaiakat, nem tudjuk, hogy ők hogy álltak, de akkor mondjuk a Babilontól, meg Indiától nyugatra az akkori világban nem volt több bölcsesség, mint akik ott összegyűltek Nebukadnezár királynak az udvarába. Ennél többet nem lehet. Ez mind Nobel-díjas volt, mert így mondhatnánk. Persze nyilván nem volt Nobel, így tudom, ne értsék félre a testvérek, tehát ennél többet nem lehetett. Tehát nem lehetett máshová elmenni, és ott keresni még ezt a választ. Mert nem volt válasz. Egy olyan kérdést tettek fel, amire nem volt válasz. Bevallották, ők ezt nem tudják megoldani. Ez így lehetetlen. Emberileg itt nincs megoldás. És itt Dániel esetében is ezzel szembesülnek, hogy emberihez nincs megoldás. Mit tesznek? Irgalomért könyörögtek a menny istenéhez. Nagyon érdekes egyébként nekem, így egy kicsit, hogy ott azt mondja, hogy nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel, ugye itt a pogány istenek, de Dánielék nem a pogány istenekhez mennek, mert ők nem válaszolnak, a bálványok nem tudnak válaszolni, a bálványoknak nincsen válasza, a bálvány istenek azok csak emberi csinálmányok, ők a menny istenéhez mennek, vagyis hogy az Úrhoz mennek és neki könyörögnek. Nagyon fontos dolog, hogy tudjuk ebben a különbséget, hogy van a menny istene, meg vannak azok, amik nem tudnak válaszolni, ahol nincs megoldás. Vannak helyzetek, amikor nincs megoldás se emberi módon, se pedig azokban a dolgokban, amelyekkel ott foglalkoznak. És egy kicsit, vagy nem kicsit, de ez arról is szól, hogy Isten fölötte van a mágusoknak a tudásának. Isten fölötte van ennek a fajta nézőpontnak, ahol igézők, ahol csillagjósok, varázslók vannak, ezek ma okkult dolgoknak mondanánk, Isten fölötte van. Ezeknél nincs megoldás. Ezeknél nincsen megoldás, bár szolgálják őket ezek a mágusok, úgy gondolják, de nem tudnak mit kezdeni velük, mert nem tudja ezeket a helyzeteket megoldani, hanem a menny Istenéhez mennek. És azért azt gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék, hogy nekünk van hová menni. Nem csak, hogy van hová menni, hanem Jézus egyenesen hív bennünket akkor, amikor ilyen helyzetben vagyunk. Akkor, amikor megszólítja azokat, akik körülötte vannak, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és akik terheket hordoztok. A megfáradtak, a terheket hordozók, azok, akik nehézségek között élnek, Jézus egyenesen hívja ezeket az embereket. Ugye itt Dániel, meg a társai mennek és könyörögnek a menny Istenéhez, ők mennek. De nekünk annyival könnyebb ez, hogy Jézus már előre megmondja, hogy gyertek, rólatok van szó, akik megvagytok terhelve, akik nehézségek között éltek. Nektek szól az evangélium, nektek szól az örök életről szóló tanítás. A menny Istenéhez mennek és könyörögnek. Nekünk egyenes utunk van az Atyához Jézus Krisztus által. Nekünk lehetőségünk van könyörögni. És azt gondolom, hogy ezért nem mindegy, hogy imádkozunk-e. Nem mindegy, hogy könyörögünk-e. Mennyi helyzet van, aminek a megoldását nem tudjuk. Nem tudjuk a megoldását, mert nincsenek lehetőségeink arra, hogy megoldjuk. Vagy még lennének, akkor sem biztos, hogy jó megoldást tudnánk kitalálni, de nekünk van egy Istenünk, akihez oda mehetünk, és akinek könyöröghetünk, és akinek imádkozhatunk. És hogy elé vihetjük nem csak a magunk életének a dolgait, mert persze azt visszük, azt gondolom. A nyomorúság az embert indítja arra, hogy imádkozzon. A betegség az, hogyha az emberi kapcsolataiban vannak döccenők, békétlenségek, akkor megyek az Istenhez. Hát hová mehetnék? Uram, kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van te nálad. Megyek az Úrhoz. De nem csak ennyi van ránk bízva, hogy akkor, amikor a magunk helyzetében kapaszkodót keresünk, mehetünk az Úrhoz, hanem azt gondolom, hogy ennél nagyobb, hát ha lehet így mondani, hogy nagyobb, persze az embernek a maga baja a legnagyobb, ennél nagyobb kitekintéssel is van ránk bízva imádság. Jézus maga mondja, hogy imádkoznunk kell és kérni az Urat. Nyilvánvalóan imádkozni kell nem csak magunkért, nem csak a szeretteinkért, hanem tanítást kaptunk arra, hogy például imádkozzunk a vezetőinkért. Imádkozzunk azokért, akik a vezetői annak a közösségnek, amelyben élünk. Sok vezető van, így fölöttünk, értük is, imádkozzunk. Arra tanít bennünket, és egészen megdöbbentő, hogy amikor a vezetőkért való imádságra tanítja a próféta a népet, akkor éppen fogságban vannak. Egészen megdöbbentő, fogságban vannak, ez nem Dániel írja le, de ugyanilyen fogság, tehát ebben a fogságban vannak, néznek egymásra, hogy most mit csináljunk ebben a helyzetben. Itt vannak ezek a gonoszak, lerombolták a templomunkat, elhurcoltak a lakóhelyünkről, idegenbe kell élni, mindent újra kell kezdeni. Hát gondolom, hogy nem örülnek neki, ezeknek a vezetőket nem kezdik el szeretni, mégis azt mondja, azokért imádkozzatok. Mert a ti jólétetek attól fog függeni, hogy ennek a városnak milyen lesz a jóléte. Szóval a vezetőkért, azokért, akik vezetnek, azokért imádkoznunk kell, ez van ránk bízva. Ha tetszenek, ha nem tetszenek, ugye ha tetszenek, kicsit könnyebb imádkozni értük, ha nem tetszenek, akkor néha nehezebb, de akkor is kell imádkoznunk. Ránk van bízva. Ezért imádkozunk a békéért, ezért imádkozunk a kárpátaljai testvérekért. Nincsen semmi eszköz a kezünkbe, de az imádság ott van. Imádkozunk azért, hogy Isten legyen kegyelmes a mostani időben. Imádkozunk, könyörgünk a menny Istenéhez, hogy tekintsen reánk. Ez a lehetőség nem csak Dánielnek, hanem a mi életünkben is ott van. Felelősség is egyszerre, hogy imádkozzunk. Milyen érdekes egyébként, hogy a másokért való felelősség, persze egy hajóban utaznak, így mondhatnánk, hiszen ugyanúgy őket is meg akarják ölni, de nem csak magukat mentik meg azáltal, ahogy megoldás lesz, hanem megmentik a mágusokat, megmentik a többieket is ezzel. Mert ugye, hát nem titok, hogy végül meg lesz a dolog, tehát hogy Isten kijelenti nekik. Hogyan fogják ezt megtudni? Az Istenektől nem lehet megtudni, de a menny Istene megmondja. Megmondja Dánielnek, azt olvassuk, hogy irgalomért könyörögtek a menny Istenéhez, hogy ne vesszenek el a bölcsekkel együtt, és lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Isten nem hagyta magukra őket. És ez igazából ennek a történetnek a fő üzenete, hogy nagy nyomorúságban is szabad, lehet, kell az Istenhez kiáltani, mert az övéit meghallgatja az Úr. Meghallgatja és megtartja. Nem mindig úgy hallgatja meg, ahogy mi azt szeretnénk, vagy elvárnánk, vagy előírnánk Istennek, de hisszük, és hitték az akkoriak is, hogy Isten nem mond le róluk. Éppen büntetésben vannak. Éppen azért vannak ott, mert nem voltak, nem cselekedtek úgy, ahogy Isten jónak látta. Éppen formálja őket az Isten. De mégis lehet hozzá imádkozni, sőt, szabad is könyörögni, és Isten segít nekik. Van megoldás erre a helyzetre, de ez a megoldás Istennél van. El is mondja, amikor dicsőíti Istent utána, áldotta érte a menny Istenét, hogy ő az, aki a királyoknak hatalmat ad, elveszi, ő a történelemnek az ura, és mindennek az ura. Kicsit nehéz elfogadni néha, megérteni, hogy Isten a történelem ura, mert nem mindig vagyunk elégedettek a történelemben, azt gondolom. Hát különösen mi magyarok tudunk ebben elégedetlenkedni, talán nem is véletlenül, vagy nem is ok nélkül a történelmünkkel, de igazából látni kell, hogy fölötte van a királyoknak Isten, fölötte van a vezetőknek, fölötte van mindennek a mi Urunk. Persze nyilván azt is tudjuk, hogy nem mi fogjuk Istennek megmondani, hogy mi legyen, hanem ő fogja eldönteni, de azt is tudjuk, hogy mi hozzátartozunk. Mi az övéi vagyunk. Őt kell magasztalni, és őt kell dicsőíteni. Mi történt azután? Dániel bemegy a királyhoz, és elmondja neki, hogy mit látott. A király ezek szerint az álomban egy hatalmas szobrot látott, amely különböző anyagokból készült aranyból, bronzból, és ahogy ment fent, kezdődik arannyal, aztán utána bronzból, a szobornak a feje színarany volt, a melle és a karjai ezüstből, hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak. Jött egy hatalmas kő, és az lezuhant, és ledöntötte a vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Azt gondoljuk, vagy hát a magyarázat az, az álom magyarázata, hogy különböző birodalmak jönnek majd egymás után. Jön egyik birodalom, majd a médekről beszélnek, bár az egyszerre létezett, jönnek a perzsák, jön Nagy Sándor, és Nagy Sándornak az utódai, akik itt különösen is Ptolemaioszok és a Szeleukidák, az egyiptomi és a szíriai résznek a vezetői, akik már nem vasból vannak, hanem vasból és cserépből, tehát ezt jelképezi, és hogy az fog végül összeomlani. Az egymást váltó birodalmak, amik eltűnnek, amelyekben valahonnan, még nem tudjuk, hogy honnan érkezik ez a kő, de külső hatásra, amik egyre gyengébbek ebből a szempontból, legalábbis a Nebukadnezár birodalmához képest. Hát ennyi a történet, és itt is a király is hát megajándékozza őket, és babiloni kormányzóvá teszi, fontos pozíciókat kapnak, mert meg tudták fejteni ezt a helyzetet. A mélységből, a nehéz helyzetből a magasságba kerülnek. De nem a mi szempontunkból igazából, azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb rész, hanem a mi szempontunkból az, hogy ők igenis oda mehettek a mennyistenéhez. Miért? Csak ők tudták, hogy ki a mennyistene. A többiek nem ismerték. A többiek csak a bálványokat ismerték. Ők különlegesek voltak. Ezek vagyunk mi most ebben a világban. Ezek a különlegesek, most mi vagyunk abban a világban, ami egyébként hát nem minden tekintetben az Isten világa, még csak nem is az Isten országa az, ami körülöttünk van, hanem egy nagyon erőteljesen elvilágiasodó társadalom, rohamos tempóba viágiasodik ez a társadalom, még tovább, és mi pedig vagyunk azok, akik ismerjük a mennyistenét. Mi tudjuk, hogy nem a bálványokban van a segítség, hanem az Úrban van. Mi tudunk könyörögni, tudunk erőt nyerni, mi tudunk bizonyságot tenni. Isten erre hívott el bennünket. Minden időnek megvannak a maga feladatai. Ez a mi feladatunk. Itt vagyunk mi, az apostolok, a küldöttek, akik a hitünk megélésével, az Istenhez való ragaszkodással és az evangélium hirdetésével kell Istent dicsőítenünk a magunk helyébe. Persze azt mondhatjuk, hogy hát azért körülnézünk, biztos, hogy így ennyien, nézzenek körül a testvérek, ennyien elegen vagyunk ehhez? Nem. De nem is ezen múlik, hanem azon múlik, hogy az Úristen szent lelke indít, megtart és mit tesz. Azért négyen voltak csak itt is, tehát azért itt volt egy csomó mágus meg, szépen felöltözve meg, mindenféle rendekkel, kitüntetésekkel, nem tudom, hogy akkor hogy mentek ezek, de ezek mindig így vannak, okosak és elismertek, és a Tudományos Akadémia tagjai, mit tudom én, nyilván nem volt ilyen, de értjük, hogy miről van szó, és mégis Dánielnek és a három barátjának volt kapcsolata, ők tudták, hová kell menni. Az ő rajtuk múlott a többiek sorsa is. Erre hívott el bennünket az Úristen. Nem azért tudják megoldani ezt, mert ők olyan okosak, hanem azért, mert jó helyre mennek. És mi tudjuk ezt az utat arra a jó helyre. Menjünk oda, és tartsunk ki amellett, aki elhívott és megváltott bennünket. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy kiválasztottak lehetünk. Köszönjük neked, hogy ez a te döntésed, és nem a körülményeknek a furcsa alakulása, kiszámíthatatlan forgása, hanem a te akaratod, ami szerint bennünket elhívtál, és kiválasztottál, hogy gyermekeid legyünk, és hogy az üdvösségnek az ismerői és birtoklói. Urunk, tudjuk, hogy nem érdem szerint történt, sőt, még az érdemtelenségünk ellenére, hiszen te vagy az, aki olyanná tudott formálni a szívünket, amely hozzád ragaszkodik és téged követ. Te vagy az, Urunk Istenünk, aki tudsz vezetni bennünket. Látjuk a Bibliában, látjuk a kijelentésben és az egyház történetben, hogy azokat hívtad el, akiket te akartál. Azokat szólítottad meg, akiket te jónak láttál. És most bennünket is megszólítasz, emlékeztetsz bennünket arra, hogy nekünk lehet hozzád menni. Tudunk könyörögni önmagunkért, körülöttünk levőkért, és a hitünkkel, a hozzád ragaszkodásunkkal bizonyságot tudunk tenni ebben a világban. Ahogyan akkor bizonyságot tett ez a négy ember a te hatalmadról, dicsőségedről, szeretetedről, könyörületedről, úgy most nekünk kell ezt tenni. Hadd járjuk, Urunk, a te utadat, hadd kövessünk ebben téged. Áldj meg bennünket a mindennapjainkban, hallgasd meg az imádságainkat, és őrizd meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk. Amen. Együtt imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Még egy bűnbánati istentiszteletet tartunk, egy következő Dániel történettel fogjuk ezt folytatni, csütörtökön 18 órakor, és vasárnap megterítjük az úrasztalát az advent első vasárnapi szokásos úrvacsorai alkalomra. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Záró énekünk a 274. dicséret, ki Istenének átad mindent. A történet szereplői is az Úrra bízták az életüket, tőle vártak mindent, most mi is erről teszünk bizonyságot, 274. dicséret. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete s a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.